Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, karácsonyi evangéliumot, Lukács evangéliuma, második fejezet, 8-tól a 14. versekig olvasom. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepolyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hálásak vagyunk neked, mennyei atyánk, karácsony ünnepéért, és köszönjük, hogy most itt állhatunk előtted, szívünk megtelve a te kegyelmeddel, és várva azt, hogy mi az a szó, mi az az ige, mi az az üzenet, amit nekünk kívánsz ma mondani. Hálásak vagyunk azért, hogy arra indítottál, hogy ne hagyjunk ki téged a karácsonyunkból, hogy veled együtt ünnepelhessünk, hogy rád az egyszülött fiúra tekinthessünk ma, Jézus. Kérünk téged azért, valóban tedd a mi szíveinket készé, tedd a te igédet számunkra befogadhatóvá, és kérünk téged még inkább, te magad légy az, akit ma befogadhatunk, akármilyen szerény is a szívünk, akármilyen szerény is az a jászol számodra. Hálásak vagyunk, hogy te nem utasítottad el, hanem ilyen körülmények közé is eljöttél. Köszönjük, hogy most kész vagy arra, hogy hozzánk is a mi életünkbe betérj. Erre vágyunk, és ezt kérjük tőled, cselekedd ezt meg rajtunk a következő órában, Jézus Krisztus nevében. Amen. Különösen így karácsony környékén, adventi időszakban, amikor körülnézünk a világban, körülnézünk magunk körül és a boltokban, látjuk azt, hogy mennyi mindennel elárasztanak minket. Mindenféle árucikkek vannak, ami szemszájnak ingere, amire nincs is szükség, ami nem is hasznos, de telve vannak a boltok. Eláraszt minket a mindennapjainkban ma már a technika, és ott van egy mobiltelefonban szinte a fél világ elérhetővé válik, vagy talán az egész is számunkra. És elárasztanak mindenféle dologgal, amelyek a kényelmünket, az otthoni kényelmet, az utazás közbeni kényelmet, a munkahelyi kényelmet szolgálja. Mindenünk megvan, mondhatnánk. És valamit még így sem tudnak, és nem tudtak évezredek óta kezelni az emberek, az emberiség számára, amire talán a legnagyobb szükségünk lenne. Mindezek mellett, amik ott vannak a kezünkbe, kényelem, technika, árucikkek, ezekkel együtt ott van az életünkben legtöbbször a stressz, a feszültség, az önzés, a rossz indulat. Mások iránt, vagy másoktól érezzük ezt sokkal inkább, mint magunkról, mások iránt. De tudjuk ezt mindannyian, hogy ezek mérgezik a mindennapjainkat. És ezek azok, amiket nem tud ellensúlyozni a kényelem, nem tud ellensúlyozni a technika, a pénz, bármink is van, az ember életében megtalálhatóak ezek. És éppen ezért azt kell mondjam, mivel még mindig szükséget érzünk, még mindig ott vannak ezek a kényelmetlen dolgok, igazából másra vágyik az ember. Majdnem minden tüneti kezelést megkaptunk és megkapunk, de mégis hiányzik az életünkből valami. És én hálás vagyok azért, testvérek, hogy ma ide jöttetek. Gondolom ez annak is a bizonyítéka egy kicsit, hogy ti is valami másra is vágytok, mint amitek eddig megvan, mint ami a kezetek ügyébe esik. Valami olyanra, amit nem tud adni a világ a hétköznapokban, valami olyanra, amit még az ünnep sem tud önmagában megadni, ha kimarad ez a létfontosságú dolog. De mi lehet ez? Lehet, hogy most még többen többféleképpen válaszolnátok. Hadd mondjam el ezt egy példával, egy megdöbbentő példával, ami 1914-ben történt. A világ történelem egyik legvéresebb és legszörnyűbb háborúja veszi kezdetét. Az első világháborúban vagyunk, hatalmas erejű új fegyverek kerülnek a régi csataterekre, és a vérontás elképzelhetetlen mértékűvé válik. Aztán a lövészárkok, ahol a katonák harcolnak, ahova próbálják magukat elbarikádozni, maga a földi pokol voltak. Azt mondják, már 14-ben a halottakat olykor 2 méter magasan halmozták föl. De a háború első évének a szentestéjén történik valami nagyon furcsa és elképesztő dolog. Német és brit egymással szemben álló csapatok elkezdenek karácsonyi dalokat énekelni egymásnak a lövészárkokból. Halló távolságon belül vannak. És amikor másnap a hajnal fénye áttör a horizonton, akkor a halálos ellenségek egymás anyanyelvén kezdenek el boldog karácsonyt kívánni egymásnak. Aztán történik egy szürreális dolog. Katonák, az ellenséges katonák előbújnak a védőárkaikból, kezet fognak egymással, az ellenségeikkel, apró ajándékokat kezdenek el maguk között cserélni. Majd a karácsony napjára leteszik a fegyvert, és barátságos foci meccseket játszanak együtt, énekelnek és együtt esznek. A háború ettől nem ért véget, tudjuk, de mégis ott a földi pokol közepén volt egy pillanatnyi béke és jó akarat az emberek között, a háború kellős közepén is. És kérdezem én, vajon nem ez-e az, amire a legjobban vágyunk, a technikai dolgok, a kényelem fölött is, arra a békességre, arra a jó akaratra, amit még akár a csatatéren is megélhettek egymással ellenséges katonák is. Nem tudom, hogyha nekünk jelennének meg angyalok, valószínűleg én soha nem felejteném azt el, hogy hogy néztek ki, hogy milyen volt a hangjuk, milyen volt az énekük, de minden bizonnyal még fontosabb lenne az, ha megszólítanak akár csak énekben, hogy mit mondanak, mi az, amit énekelnek. És azok az angyalok, akik ott a pásztoroknak megjelentek, érdekes módon nem azt írják le, hogy néz ki, nem azt írják le, hogy soha még ilyen hangot, csengő hangot nem hallottak, hanem valahogy úgy érkezik el a történet Lukácshoz, aki ezt leírja, hogy Jézusról énekeltek. Arról a Jézusról, aki egy jászolban feküdt. Krisztusról énekeltek, akit az Isten küldött erre a világra, és arról a megváltásról, amit ez a gyermek Isten hozott a világba. Jézus élete aztán később valóban az emberiség világossága lett. És úgy állt ott abban a sötét világban, és úgy áll ma is, mint egy égő fáklya. Az emberi történelem és az emberi szívek sötétségében. Az ő élete hozott fényt egy egyébként mindennel ellátott, mégis nagyon sivár és reménytelen világunkba. És ez az, amiről az angyalok énekelnek. És erről az üdvösségről, és mindarról, amit Jézus, a gyermek Jézus, a Betlehemben született csecsemő hoz, először is azt mondják, hogy ez dicsőséget jelent az Istennek. Másodszor arról beszélnek, hogy békét ad az embereknek. Harmadszor pedig, hogy ez Isten jó akaratának jele az emberiség iránt. És ezekről szeretnék most én is röviden szólni. Először is ez az üdvösség, amit karácsonykor, vagyis Jézus születése hoz nekünk, dicsőséget jelent az Istennek. Bizonyos dolog, hogy amikor az Isten megteremti a világot, és az angyalok már ott állnak mellette, feltételezzük, akkor dicsérik Istent azért a hatalmas világegyetemért, azért a bölcsességért, azért a világért, amit kialakított. El tudom képzelni, hogy az ember, amikor elmegy hatalmas hegységekbe, akár csak ide az Alpokba is, talán innen az alföldi vidékről, akkor rácsodálkozunk arra, és elkezdjük Isten dicsérni, hogy micsoda műve ez Isten kezének. Vagy amikor a tenger erejével szembesül az ember, és látja benne az Isten erejét. Amikor villámok cikáznak körülöttünk, és olyan vihar, hogy talán az is kétséges, hogy túléljük-e. Ha a bolygó nagyságát tekintjük, ha a csillagokra nézünk, ha a világ mindenség méretét próbáljuk befogni a mi véges emberi elménkbe, akkor el tudom képzelni, és valószínűleg az angyalok is dicsérték is ezért a teremtésért az Istent. De most tegyük emellé, hogy ott azon az estén a Krisztus születéséért dicsőítik az Istent. Valami olyasmi dolog, ami ahhoz mérhető, mint ami ez a hatalmas teremtése volt. Vagy talán még annál is több. Azért dicsérik az Istent, hogy ő maga, aki az angyalok fölött van, egeken áttörve leszáll a mennyből, az angyalok fölül leszáll a mennyből, és belesűríti magát egy csöpp csecsemőnek a testébe. Ez minden bizonnyal elképzelhetetlen. Ha ez nem történt volna meg, hogy egy ilyen hatalmas teremtő Isten, egy ilyen erővel bíró valaki, amit csak a Földön magunk között a természet erőiben látunk, leszáll csecsemőként, és egy emberbe sűríti bele magát. Ez egyszerűen elképzelhetetlen, valószínűleg az angyaloknak is. Gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ezt szemléltetni, és csak egy nagyon-nagyon gyenge példa jutott eszembe, de ezt szeretném most nektek megmutatni. Nem tudom, látjátok-e azt, hogy mit tartok itt a kezemben, szerintem még közelről is alig látható, de ha ez bárkinek mond valamit, elmondom, ez egy mikro SD kártya. Adat tárolására képes. Most ez nem akkora, de ugyanilyen méretben vannak már 1 terabájtos mikro SD kártyák, ami be tudja sűríteni óriási mennyiségű adatot magába. Utána néztem egy kicsit, hogy mennyi könyv anyaga férne rá egy ilyen 1 terabájtos kártyára, és azt mondják, hogy az országos Széchenyi könyvtár 2-szer beleférne. Nem tudom, járt-e már ott valaki, nem tudom, tudja-e azt valaki, hogy mennyi könyv van ott, el tudjuk-e képzelni, lehet, hogy a templomot is bőven tele lehetne rakni vele, és ráfér egy ekkora kis kártyára. 2-szer. De ezt nem tudjuk elképzelni, hoztam egy könyvet, egy ilyen méretű és ilyen mennyiségű könyv adata, ha ezt leteszem a földre, 9,5 kilométer magasságig pakolhatnám, és ami adatmennyiség abban benne van, az belesűríthető ebbe a körönnyi kis kártyába, ha ezt digitalizálják. Lehet, hogy ez sokunk számára elképzelhetetlen és felfoghatatlan, hogy hova fér ennyi adat. Ezt az egy könyvet, ha rajtad és rajtam állna, valószínűleg nem tudnánk belesűríteni ekkorka valamibe. Hogy az használható, olvasható legyen. De ma már megoldotta az emberiség, hogy 9,5 kilométer magasságig egy ilyen könyv, vagy sok ilyen könyv beleférne. Az magasabb, mint a Föld legmagasabb pontja. Lehet, hogy még ezt sem tudjuk elképzelni. És hadd mondjam nektek, hogy nagyon-nagyon szerényen lehet csak mondani azt, hogy ez példázza azt, hogy mi történik karácsonykor. Amikor az Isten belesűríti magát egy csecsemőbe, egy emberbe, akit kézbe lehet venni, akinek kiszolgáltatja magát. Egyszerűen ez a példa nem fedi le azt. Csak mint nagyon távoli árnyékként mutatja meg, hogy mi történt karácsonykor. De talán egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, amikor azt olvassuk, hogy dicsőség a magasságban Istennek. Hogy mi az, amin az angyalok elképedtek. Hogy mi az, ami felfakasztja belőlük ezt a kiáltást. Dicsőség a magasságban Istennek. És ez az érkezése a mindenható Istennek a Földön másodszor békességet hoz, békességet jelent az embereknek. Mióta az emberiség elbukott a bűneset óta, egyszerűen azt olvassuk a történelem lapjain, a Biblia lapjain, bármelyik embernek az életében, hogy nincs békesség. Az emberiség kívül belül harcol egymással és saját magával. Azt mondják, hogy talán 70 évet tud a történelem feljegyezni, amikor nem volt háború ezen a földön, valahol, valamikor, amióta a történelmet ismerik. Az emberek kívül belül harcolnak egymással. És az a történet, amit az első világháborúról mondtam itt az előbb, azt is láttatja velünk, hogy nem is biztos, hogy feltétlenül az embereknek egymással van baja. Annak az a német katonának és annak az angolnak semmi baja nem volt egymással, valószínűleg. Valakik mások használták őket a saját céljaikra, a saját harcaikra. És ma ugyanez van akkor is, hogyha háborúba küldenek, akkor is, ha csak vagyunk egy közösségben, hogy lehetséges, a legtöbb esetben nincs is semmi bajod azzal a másik emberrel, csak valakik úgy fűzik a szálakat, az eseményeket, hogy egymás ellen fordítsanak embereket. És pontosan ebből alakulnak ki aztán a belső harcok is saját magunkkal. Meghasonlunk magunkkal, hogy miért nincs békesség bennem. Hogy miért támadnak rám kívülről emberek. Látszólag teljesen ok nélkül. Miért támadok rá én is másokra? És közben belül viszed ezeket a harcokat, amelyek otthon gyötörnek, emésztenek, és belül sincs békesség. Karácsony üzenete az, testvérek, hogyha az ember békét tud kötni az Istennel, akkor van esélye arra, hogy békessége legyen önmagával is, és önmagában is. És itt nem csak arról beszélek, hogy valami vallásos dologba bele kéne csöppenjünk, és valamit fel kéne venni, szertartásokat, külső mozdulatokat magunkra. És ezt annyira nehezen tudom elmondani az embereknek, és azért látjuk azt sokszor, hogy beletörik az emberek magukat hívőnek, vallásosnak mondó emberek élete is olyan dolgokban, de nem kellene. Istennel nem kellene, hogy beletörjön. Az történt ilyen esetben, hogy sokan azt mondják, elég az nekem, hogy kívül van az Isten. Elég az nekem, hogy valamibe itt elmerülök, akár egy karácsonyi úrvacsora kapcsán, de belülre már nem engedem. Belül marad a békesség, a békétlenség, kívül maradnak a harcok, kívül marad az Isten, belül maradok én, a békétlen önmagammal. De testvérek, az Isten evangéliuma arról szól, hogy a Krisztus benned is meg akar születni, hogy téged újjá akar teremteni, új emberré tenni, olyan emberré, aki békébe kerül elsősorban önmagával, és aztán a környezetével is. Ez nem törvények megtartását jelenti, ez nem szabályok és előírások betartását jelenti. Néha ez így néz ki kívülről, de ez nem azért, mert belül nincs semmi, hanem mert belülről kéne, hogy ez motiváljon. És olyankor, amikor megvan a bűnbocsánat Istentől, olyankor, amikor az Isten újjászül valakit, olyankor az ember érzi azt, hogy Isten gyermekévé lett, és hirtelen belül kisimul a tenger, ahogy kisimult Jézus szavára a genezáreti tó. Annak kéne benned és bennem megtörténni, amikor a Krisztus megjelenik, valósággal a szívedbe és az életedbe. Ez nem valami emberektől elvárt cselekvés, és nem valami emberektől várt dolog, hogy neked belül békességed legyen. Az nem békesség. Amit az emberek csinálnak, az maximum tüneti kezelés lehet. Külső dolog. Én szeretem megkülönböztetni azt a két szót, hogy béke és békesség. És én békének szoktam nevezni azt, ami kívül van, ha nem dúl kívül háború meg harc, akkor nevezzük békének. De a békesség az az, ami belül van az emberben. És nézzétek, mit mond ez az angyal, meg az az angyal sereg. A földön békesség. Nem feltétlenül kell nekünk azt várni, hogy az Isten a külső körülményeket akarja megváltoztatni, mert az első eljövetelének a célja az, hogy az embereket belülről változtassa meg. Először békességet akar adni, és majd csak azt követi a béke. Az ő második eljövetele után. Békesség, ez az, amire vágyunk. Így köszönnek egymásnak a zsidók, így köszönünk végül is, amikor az apostoli köszöntést említjük, kegyelem néktek és békesség. Amikor egy zsidó ember azt mondja a másiknak, hogy shalom, az azt jelenti, legyen békességed. És az a békesség, az sokkal többet jelent, mint az, hogy legyen szép napod, vagy jó napot kívánok. A békesség az egészen mást jelent. Az egy olyan belső rendezettség, nyugalom, ami aztán kifelé is hat az életedbe. És a harmadik, amiről az angyalok beszélnek, az emberekhez jó akarat. Ez az Isten hozzáállása az emberiséghez, hozzád, a világhoz, hogy jó akarattal van Istenünk, az Istenünk irántunk. A teremtő és a teremtmény közötti jóságnak nincs nagyobb bizonyítéka, mint az, amikor a teremtő az ő egyszülött fiát adja a vele ellenséges ember kezébe és halálra. Azért, hogy a vele ellenséges ember megbéküljön az Istennel. Megbéküljenek az emberek egymással. Most, amikor a mesterséges intelligencia korának hajnalán vagyunk, és már egészen humanoid robotokat készítenek, ugye vannak olyan fantáziafilmek, amelyek már ezt megálmodták, és azt kell lássuk, hogy egyre több fantáziafilm a mi világunkban, a mi időnkben valósággá válik. De már ezt is megálmodták, hogy mi lesz, amikor a gépek, a robotok elkezdenek az emberek ellen lázadni és harcolni. Mi ettől félünk, vagy nem félünk, de benne van a pakliba. Kérdés, ha ez megtörténik, mit fog tenni az ember? Hogyan fogja a robotokat kiengesztelni? Vajon az ember azt mondja-e, a kezetekbe adom magam, hogy béküljünk meg egymással? Vagy pedig az ember fegyvert fog és megpróbálja elpusztítani a saját maga által alkotott lázadókat, a robotokat? Mire tippeltek, mit fog tenni az emberiség? Szerintem a pusztítás lesz az eszköz, ha ez előfordul. Nos, az Istennek nem lett volna logikus, hogy ezt tegye? Hogyha fellázadtunk ellene, lesöpörjön minket, és azt mondja, készítek, alkotok magamnak újakat, mást, aki nem lázad majd ellenem. És ehelyett az emberhez jó akarattal van az Isten, és adja az ő egyszülött fiát, ami kezeinkbe, adja az egyszülött fiát a mi életünkbe, hogy meghalljon értünk. Hát ha ez a szeretet, ez a kiengesztelés, hát ha az Isten bűnbocsánata megváltoztat minket. És mi a lázadó nem gépek, hanem emberek. Sokszor azt gondoljuk, az Isten olyan nem törődöm valaki, ki ott ül messze a távoli felhőkön és azokon hajókázik, és mit sem gondol a mi életünkkel. Vagy esetleg azt mondjuk, hogy olyan, mint egy szigorú bíró, aki minden apró mozdulatomért, ami neki nem tetszett, megbüntet. Vagy azt gondoljuk, Isten egy mindent elnéző, szerető lény, aki szemet huny a mi bűneink fölött, meg a fölött, amikor bántja egyik teremtménye, egyik gyermeke a másikat, és a kárát okozzák egymásnak, akkor Isten lehunja a szemét, és nem tesz semmit. Milyen elképzelésed van az Istenről? De ezek közül egyik sem az. Az Isten az, aki jó akarattal van az emberek iránt. De ennek a jó akaratának, és hogy rendezni tudja a velünk való viszonyát, ehhez az ő egyszülött fiát kellett feláldozza emberi formában itt közöttünk. Mi pedig vádoljuk őt a háborúkért, vádoljuk őt a katasztrófákért, amiket magunknak okozunk, Isten tesszük a felelőssé. És akkor jön Isten karácsonykor, megszületik Betlehemben, ezt hirdetteti az angyalokkal, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az embereknek jó akarat. És azt mondja ma neked, ember, hogyha én nem lennék jó akarattal irántad, akkor vajon elváltam volna a fiamtól miattad? Az emberek kezébe adtam volna. Belesűrítettem volna az én fiamat egy csecsemőbe, egy kiszolgáltatott csecsemőbe, amivel azt tehetett az ember, amit akart. Eltűrném azt a sok gyalázatot, amiben nap mint nap élsz, ha nem lennék jó akarattal irántad. Testvér, lehet, hogy vannak nehézségek az életedben. Mindenkinek van. Ez a földi élet már csak ilyen. Pontosan azért, mert az Isten ellen lázadunk, és ennek a nehézségeit, következményeit hordoznunk kell. De hadd mondjam, ez még nem az Isten ítélete rajtad. Ne tedd őt felelőssé ezért. Ha Isten ítélete lenne, akkor ma nem mutatna neked a jászolra ott Betlehembe, hogy nézd meg az irántad való jó akaratomat, ember. Békességet akarok neked. Lehet, hogy ítélet azoknak, akik még ilyenkor sem adnak esélyt maguknak, hogy megbékéljenek az Istennel karácsonykor. De ne velük foglalkozzunk. Te, aki itt vagy, számodra az Isten üzenete, hogy hajlandó vagyok megbocsátani neked. Újat akarok kezdeni veled. Békességet akarok neked. És hogyha ezt elfogadod, akár most ezen a karácsonyon, az dicsőséget jelent az Istennek, hogy ő nem hiába született meg, nem hiába sűrítette bele magát egy csecsemőbe karácsonykor. Ha elfogadod ezt, akkor az végre neked békességet jelent. Elsősorban önmagadban, önmagaddal, és aztán majd kifelé is. És ha elfogadod ezt, akkor az Isten állandó, folyamatos, naponkénti jó indulatát jelenti irántad. Befejezem ezzel, testvérek, hogy ha most a sátán, vagy bármilyen gondolat azt súgja a szívedbe, vagy a füledbe, ami eltántoríthatna attól, hogy ezt a karácsonyi evangéliumot elfogad, és azt mond, Uram, nekem is erre van szükségem, az ajándékok, a mindenféle cucc közepette, amivel már körülraktam magam, és amelyek nem segítenek, ugyanúgy békétlenségem van. Ha bármi eltántorítana, hogy ma ebből kilépj, és fogadd el az Isten fiát, megváltottként, akkor csak mondd hangosan ezt a mennyei üzenetet. Hogy az Isten fia értem jött, dicsőség ezért a magasságban Istennek, és békességem miatt jött, és ezért, mert jó akarattal van irántam. És távoztass el magadtól minden ellenkező gondolkodást, gondolatot, ami távol tartana ettől. Ne hagyd, hogy a békétlenségedet tovább tud vinni a következő évre, hanem fogadd el az Isten ajándékát, amit ő hozott nekünk az első karácsonyon. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért a felfoghatatlan csodáért, amit próbáltál most emberi szavak által, angyalok éneke által, az Isten igéje által hozzánk közelebb hozni. Mit jelent az a leszállás, az az alászállás, amit most mi karácsonykor ünnepelünk. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, aki megszületett a földre értünk Betlehemben. Köszönjük az ő életét, köszönjük szolgálatát, halálát, ami mind-mind arról beszél, hogy te békességet akarsz teremteni bennünk, hogy jó akarattal vagy irántunk, a lázadó emberek iránt. Olyan jó lenne, ha ezt a karácsonyunkat úgy tudnánk ünnepelni, úgy tennéd, Urunk, feledhetetlenné számunkra, hogy lennének sokan, akik ma megtalálják a te békességedet, akik elnyerik a te kezedből az üdvösséget, bűnbocsánatot az ő szívükre, életükre. Kérünk téged, Urunk, hogy cselekedd meg ezt a csodát. Kérlek téged azért, hogy munkálkodj az ige hirdetés nyomában a te szent lelkeddel, azáltal, hogy vannak itt közöttünk, akik ezt ma megérthették, és új élettel indulhatnak tovább. Ezt a csodát kérjük, Urunk, semmi mást, erre vágyunk tőled, és mindannyian arra a békességre, amiről most beszéltél, és amit te hoztál. Legyen áldott ezért a te neved, Jézus Krisztus nevében. Amen.